Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt a Nyugat stúdiójában. Podcastelünk és vendégünk is van, Donát Anna személyében, üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Aki nem ismerné Donát Annát, a Momentum elnöke, ugyanakkor EP képviselője, és most éppen országos körútját járja, aminek fő mondani valója, ha jól értelmeztem, hogy mi is az EP szerepe. Európában is egyáltalán kell-e harcolnia Magyarországnak Brüsszellel, az EP-vel vagy az Európai Unióval, és mielőtt elkezdődne a fórum, ami meghívtuk ide egyet beszélgetni, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, tartsatok velünk. És azt gondoltam magamban, mielőtt Anna megérkezett volna, hogy sok mindenről lehetne őt kérdezni, mert ha harcos politikus nőket keresünk mostanában, akkor azt hiszem, hogy Donát Anna személyében egy ilyet találunk. Vagy ha arra gondolunk, hogy kik befolyásos nők Magyarországon, akkor Donát Anna is egy ilyen. Ugye a Forbes-nak a 2023-as?
Igen.
Listáján voltál, pont a tizedik, tehát az első tízben még ott voltál, és egyébként is, ahogy most nézzük az országos politikát, kicsit a nők kiestek. Hát ha arra gondolunk, hogy mi történt Novák Katalinnal és Varga Judittal, ugyanakkor itt a Momentum, amelynek az elnökségében három nő is van, ha jól
így
tudom.
Van.
Te,
a Orosz Anna és
Orosz
Anna
és Cseh Katalin. Tehát ha úgy nézzük, hogy a Momentum, akkor erős nőkben. És akkor azt mondtam, hogy beszélgessünk egy kicsit a női létről a politikában, meg egyáltalán még egy fontos dologról, a te családodról. Tehát ha van olyan család, amelyik a politikában elég neves vagy híres Magyarországon, akkor a te családod hozzá, oda tartozik. Ugye kezdhetjük azzal, hogy de te, mutasd be te, hogy ne beszéljek én ennyit. Tehát mutasd be nekem egy kicsit, milyen családból jöttél.
Biztos, hogyha magam mondanám, akkor még mélyebb mennék, mint a nagyszülői szint. Több generáción keresztül, igazából mind a két oldalról a közéletiség és a közösségért való cselekedet, az meghatározó. Nem csak politikai értelemben, hanem, és ez is mind a két oldalról jön, hanem vallási értelemben is. Tehát nekem négy nagyszülőből három evangélikus lelkész volt. Az édesapám is evangélikus lelkész.
Ehhez képest lett egy szabadszájú politikus hölgy a családban.
A kettő nem tudom, hogy miért zárná ki.
Azt gondolná az ember, lelkész család, lelkészek, vallás, visszafogottság.
Szerintem ez egy előítélet a vallásossággal kapcsolatban. Illetve biztos azért, mert nagyon sok embernek ez a megélése, és ez hiba. Szerintem pont ez is lett az ok annak, hogy az egyházak támogatottság, vagy az egyházakhoz való tartozás. Most azt lesz számítva, hogy mi mindig szokás megkeresztelkedni, de hogy utána aktívan az egyház, mint közösséghez tartozást felvállalni, ez kezd visszaesni, mert más igényei vannak a mai fiataloknak. De már a mi generációnak is más igényei voltak, mint a nagyszüleinknek.
Meg ugye sokaknak elvárása, hogy aki egyházi ember, az ne politizáljon, aztán ez jön, hogy a templomokban ne politizáljanak, és amikor politizálnak, abból milyen botrányok szoktak keletkezni, tehát ez az egész így összemosódik.
Ez így van, de hogy ez a téma, de nagyon sok mindenről a magyar közvéleményben vannak ilyen abszolút igazságként feltüntetett állítások, mint az, hogy a szószékről ne politizáljunk, a civilek ne politizáljanak, és akkor még hozhatunk egy-két ilyen dolgot, és sose értettem, de a politizálás ugyanis nem jelent más, mint a közügyekről való gondolkodás, beszéd és végső soron cselekvést, de a közösség vélemény vezéreinek kötelessége közügyekről beszélni, elmagyarázni a közösség tagjainak, hogy mi történik ott. És innentől kezdve a lelkész, amióta ez a műfaj létezik, tehát nem a modern világról beszélek, politizál, mert közügyekről beszél. A bibliai történeteken keresztül értelmezi a valóságot. A mai napig. Nem az a van a gond, hogyha a szószékről politizálnak, hanem az a van a gond, amikor párt politizálnak a szószékről. De szerintem ez nagyon fontos lenne átvinni, hogy hatalmas különbség van politizálás, ami a közügyekről szól, és pártpolitizálás, ami már ideológiákról szól. És azzal nem értek egyet, és ez az én neveltetésem is benne volt, hogy a szószéken nem hangozhat el pártpolitika, ki a jobb és ki nem, kire kell szavazni és kire nem. De az hangozzék el, hogy főleg, ha keresztény értékrend és jézusi tanításról van szó, az a típusú politizálás, mint amikor a menekült hullám idején az evangélikus egyház például kiállt, és azt mondta, hogy a menekülteket be kell fogadni, ahogy a jézusi tanításban is benne van. Aki segítséget kér, annak mi segítünk keresztényként, ezt mondta, tehát nem akarok a pártpolitikai részre menni, hogy kit fogadunk be és kit nem, hanem önmagában az, hogy ez a teljes elutasítottság keresztény szemszögből értelmezhetetlen, ez is politizálás. De én azt gondolom, hogy ez az, ami lelkiismereti okokból kell, hogy történjen.
Vagy aktív közéleti megnyilvánulás.
Ez
így van. Ja, már említetted a felelősségvállalást, akkor édesapád volt az, ugye, aki az Aranyág Alapítványt annak idején létrehozta, ami mentén egy nagyon nagy jótékonysági műsor is zajlott a tévében, és nagyon sokat gyűjtöttek.
Talán ez volt az első olyan gyűjtési akció, amikor a civil szervezet, tehát az Aranyág Alapítvány, aki beteg gyermekeknek segített, és ők csinálták a köztévén. Volt minden évben karácsonykor, ha jól emlékszem, ahol különböző művészek, előadók bementek, és akkor fel lehetett ajánlani.
Igen, változata van,
voltak
de
az elsők,
az alap.
Akik használták a média elérést arra, hogy egy jó ügy érdekében gyűjtsenek pénzt, és ezt ugyebár, tehát ez nem édesapám gyűjtötte, ő a kuratóriumnak volt az elnöke. Az alapítvány természetesen teljesen pártfüggetlenül működik, és mai napig működik.
Tehát azt mondtad, hogy három lelkész volt a közvetlen...
A négy nagyszülőből,
négy
igen.
Négy nagyszülőből három lelkész, igen. És a negyedik?
A negyedik a nagyapám, Donát Ferenc, aki politikus volt, illetve ügyvédjogász Jászberényből, aki az illegális kommunista párt alapításában is már ott volt, őt a második világháború a zsidó származása ellenében, őt nem azért bújtatták, mert a holokauszt elől menekítették meg, hanem az illegális kommunista mozgalmisága miatt. Tehát ő nagyon korán involválódott a közéletbe, a politikába, és nyilván nagyon sok minden történt vele az évek folyamán, és formálódott a gondolatisága egészen addig, amíg el nem jut a reformkommunizmusig, és Nagy Imre társaságig.
Bocsánat, hogy ezt kell mondanom, hogy olyan, ugyan milyen furcsa, hogy te is, ahogy kimondtad, az illegális kommunista párt tagja volt. Valamikor a 30-as, 40-es években, amikor ez egy nagyon keményen felvállalt valamiból.
Ez egy antifasiszta kiállás volt. Igen.
Mégis úgy érezted, hogy egy kicsit meg kell magyaráznod, mert mondtad, hogy a gondolkodása fejlődött, aztán reformkommunista lett, mert van bennünk egy ilyen, hogyha kimondjuk, hogy a kommunista párt, vagy az illegális kommunista párt, ahogy ugye ehhez egy negatív jelző kötődik azonnal, pláne a magyar politikába, amikor volt olyan időszak, amikor ennek a felvállalása, vagy ennek, ha valaki ennek a pártnak tagja volt, az egy nagyon progresszív, nagyon fontos társadalomi vállalás volt.
Igen, és magyarázatként mondtam, hanem tényleg a nagyapám életútja, mint minden gondolkodó és politikailag aktív ember életútja, az folyamatosan változik, nem az értékrendje, hanem ugyebár a társadalmi és történelmi dolgok körülötte változtatják, hogy éppen...
Ahogy a kommunista is párt is változott Magyarországon, igen.
Ez így van. Én soha nem szégyeltem, azért nem, mert én ugye nem találkoztam vele személyesen, hiszen ezt is később tudtam meg, szinte napra pontosan 9 hónappal ezelőtt halt meg, hogy én megszülettem volna.
Pont ezt néztem, hogy szinte egy év. Aha,
igen,
értem.
Igen, ezt édesapám az én keresztelői prédikációmba prédikálta ki először, és most egy közös ismerősünk küldte át egy pár éve ezt a szöveget, hogy ebbe is van talán valami sorsszerűség. Úgyhogy én a nagymamámtól hallottam, hogy ő világéletében büszkén vállalta, hogy kommunista, és mindig kiállta mellett, hogy az, hogy mivé vált a kommunista jelző, vagy hogy milyen értelmezést kap, az nem jelenti azt, hogy valaki ezt értékrendként ne vállalhatná fel a sajátjának. Ugyanis ő tényleg hitt a munkásmozgalomba, hitt az egyenlősségbe, hitt abba, hogy ki kell állnia az elnyomottak mellett. Ezzel az értékrenddel a mai napig nincsen semmi probléma. Ha itt lenne, akkor nyilván őt kéne megkérdezni, hogy ma milyen
mit
jelzővel
gondolnak?
Illetni azt, mert hogy ma mást értünk alatta, mást értünk, ma a kommunistát egy szitokszóként használjuk, de a liberálist is, ha belegondolunk. Én ezért is álltam bele ebbe nagyon büszkén, hogy hát ha ma a szitokszó a liberális, akkor én felvállalom, hogy liberális vagyok. Ugyanis az én értékrendemet, nem esik csorba csak azért, mert a politikai ellenfeleim ezt egy negatív konnotációval töltik meg.
Ugye ő a Nagy Imre per nagyapád, a Nagy Imre per második
másodrendű
vádlottja volt. Akárhogy is nézzük, ez egy nagyon súlyos és ugyanakkor felemelő történelmi örökség. Ugye börtönben is volt egy darabig, aztán, ha jól emlékszem, 1960-ban őt kiengedték.
Itt a nagy amnestiába kiengedték. Nagyapámat három rendszer is bebörtön, a Horthy, a Rákosi és a Kádár rendszer is bebörtönöztetett. Ez is mutatja valahol, hogy nem az ő értékrendje változott, hanem a rendszer körülötte folyamatosan. Ő a sok börtönév alatt én úgy tudom, hogy nagyon meg is komorodott és komolyodott benne. Mindenki úgy beszél a nagyapámról, aki még élő tanúja volt az 50-es, 60-as évektől a rendszerváltásig akár, az ő munkásságának, hogy nélküle nem jöhetett volna létre, vagy nem így jött volna létre akár a rendszerváltás magasan, mert hogy egy nagy ereje volt, és ezért nagyon bánom, hogy én élőben nem találkozhattam vele megkérdezni. Ő a egymástól elkülönülőbb és egymással ellenséges viszonyban lévő embereket is le tudott ültetni egy asztalhoz. Tehát egy igazi integrátori szereplő volt, akibe bíztak. A Csóritól, a Csurkán át, Kis József, mindenki, tehát Kis Jánosi mindenki. És ez egy nagyon... Ez nagyon érdekes szerep lehetett, hogy jutott, és ő nem élhette meg a rendszerváltást magát. A Bibó évkönyv szerkesztésében részt vett, a Monori találkozó szervezésében részt vett, és hát nyilván az 50 vagy a 60-as évektől kezdve illegalitásban szervezte az értelmiségi ellenállást. És ez egy nagyon-nagyon fontos szerepkör, és rengeteg nagyon fontos tudományos munkássága is fennmaradt, ugyanis ő a földművelésügyi államtitkár is volt az 50-es években. A földosztás, az 50-es évekbeli földosztás az ő nevéhez kötődik. Voltak az ELTE társadalomtudományi karon szociológián végeztem, és voltak ott csoporttársaim, akik agrárium témából írták a szakdolgozatukat, és azt mondták, hogy ebben a témában nem lehet nem idézni Donát Ferencet. Tehát nagyon összetett személyiség, és nyilván én rengeteget tudok mesélni családi legendáriumokról, amik fennmaradtak. Arról nem tudok, az ő politikai munkásságáról nem tudok beszélni, mert nekem a nagyapám nem Donát Ferenc politikus is. És innentől kezdve vagyok egy picit bajban, mert én ezt szeretném megőrizni őt magamnak, mint a nagyapám, és ezért Donát Anna, mint közszereplő, mint politikus, nem tudok objektíven, és mi szeretnék objektíven az ő politikai munkásságáról beszélni.
Donát Anna, mint közszereplő és politikus, egy teljesen önálló lény,
természetesen.
Ahhoz képest, ami volt az ő nagyapja, bármekkora szerepet is töltött be a magyar történelem egy bizonyos szakaszába, és gondolom a családban azért ez állandó téma volt, és némiképp egy mértéket is állított elétek. Tehát mennyire, ahogy ti nőttetek, mennyire volt meghatározó, és mennyire így neveltet benneteket, hogy ezt az örökséget fel kell vállalni, vagy ilyennek kell lenni, vagy méltónak kell lenni. Ugye vannak ilyen családok, ahol ez egy nagyon fontos szempont, és sűrűn elhangzik, hogy na, mi olyan család vagyunk, nekünk ez méltónak kell lenni.
Nem, a mi családunkban ilyen így ebben a formában nem hangzott el, és nem volt egy ilyen családi nyomás, hogy akkor bármelyikünk, nekem van két testvérem, közszereplővé kell válnunk, vagy politizálnunk kellene, egyáltalán ilyen nyomás nem volt.
Mivel foglalkozik a másik két testvéred?
A nővérem, ő író, innen is ajánlom, hogy mindenki olvassa el Donát Miriam Mások álma című könyvét. Újságíró író, a bátyám pedig közgazdász.
Uh-huh. Tehát te lettél tulajdonképpen, bár az író is némiképp egy kicsit már a közszereplő határát súrolja, de te vitted tovább akkor ezt az utat.
Ez nem volt annyira tudatosan, mert édesapám is, ő lelkész, és aztán a 90-es években ő is aktív politikai szerepet vállalt, Budapestnek a harmadik kerületében volt helyi országgyűlési képviselő 12 éven át, és aztán visszavonult, 2010 előtt visszavonult, és azt mondta, hogy most már csak lelkész, azóta most már nyugalmazott lelkész, létrehozott közben egy öregek otthonát is, egy a helyi Békésmegye Csillaghegyi gyülekezetet felépítette, ápolja. De tőle azért nagyon-nagyon nagy részben azt kaptuk, hogy annak a közösség mint értéknek a komolyan vételét. Mi a gyülekezetben nőttünk fel, engem az óvodába, hát volt ebből gondunk, az édesanyámat behívták az óvónénik, hogy értik, hogy a gyermeknek az édesapja lelkész, de hogy el kéne vele beszélgetni, mert hogy le kellett rajzolni, hogy hol lakunk. Én meg lerajzoltam a templomot, kupolával rajta a kereszt, és a tetőtérbe belerajzoltam magunkat. És mondta az édesanyám nekik, hogy a gyerek nem hülye, hanem a parókia a templom tetőterében van. Én konkrétan abban az épületben nőttem fel, ahol a templom maga volt, a kertünkben mindig ott állt egy harang, Csillaghegyen is és Békésmegyeren is, nekem a harangszóhoz más a viszonyom ezért, mint másoknak. Nem
hogy
értettem
nem
soha, hogy ez miért olyan fura.
Hogy nem lettél te a Fidesz-KDNP tagja, már bocsánat, hogy nem lettél te egy jobboldali párt tagja, mert hogy igazából a nagyapád és az apukád sem, mert hogy valahogy... Hát egy templom tetején nevelkedtél, ott volt a kereszt.
Mert önmagában az, hogy valaki vallásos, vagy a kereszténységet, a keresztény értékrendet magáénak vallja, abból nem következik a konzervativizmus. Következhet, nem véletlenül alapvetően azok, akik a kereszténységet beviszik a politikába, tehát a keresztény konzervatív világhoz tartoznak. Szerintem ez nézőpont kérdése is. Én világéletemben azt gondoltam, hogy az első igazán nagy emberjogi harcos az maga volt Jézus. Hát a prostituáltól kezdve, a bénán át, a nyomorékon, de mindenki ott volt vele, és kiállt bárkiért. És a végén feláldozta önmagát másokért. Tehát ez a fajta közösségi szól, az, hogy a sajátjait komolyan veszi, ez számomra egy baloldali, vagy akár liberális értékrend alapján is magyarázható. Ezért sem szabad, és emellett azért kiállok közszereplőként is. Ne engedjük, hogy ezt is elvegye valamelyik oldal, vagy ideológia. Az Isten hit, a közösséghez tartozás, a gyülekezethez tartozás, az ideológia mentes. Ha ez valakinek fontos, attól még ő lehet zöld, liberális, baloldali. Ez nem feltétlenül konzervatív, hogy valaki hisz Istenbe és egy közösséghez akar tartozni.
De ez a fajta elképzelésnek az elhintése a magyar társadalomban elég jól sikerült, azt hiszem.
Mint nagyon sok más is, ettől függetlenül ezt nem szabad elfogadnunk adottnak, hanem ezzel nem fel kell lépni. És például ami... Tudom, ez nem feltétlenül kell aktuál politizálnunk, de ami most történik Balogh Zoltán miatt a református egyházzal, ez pedig lehetőséget ad annak, hogy ezt újra értelmezzék. De ehhez az kell, hogy az egyházak hátrébb lépjenek az államtól, és komolyan vegyük, hogy egyház és állam két különböző entitás, mert addig, amíg ez ennyire összefonódik, mint ma Magyarországon, és nem csak a református egyház esetében, addig a hívek maguk is azt gondolják, hogy ha oda tartoznak, azzal politikai oldalt is választottak, és ez nagyon sok hívőt elriaszt attól, hogy egyházhoz akarjon tartozni.
Ha így vesszük, ez is történelmi hagyomány Magyarországon, az
sajnos
állam
igen.
És az egyház összefonódása az már nagyon régóta érzékelhető.
Itt lenne az idő, hogy ezen változtassunk.
Igen. Előtt is érzékelhető volt, igen. Tehát ott nőttél fel a parókiánál, vagy a parókiában, a templom fölötti parókiában, és gondolom teljesen természetes volt, hogy te egy értelmiségi lét felé leszel indítva. Mennyire találkoztál, mert azt mondtuk itt elején, majd biztos szóba kerül a buborék. Igen, mennyire nőttél fel te egy buborékba, egy budapesti értelmiségi buborékba, és mennyire találkoztál a való világgal?
Én azt gondolom, hogy mindenki buborékban nő fel, innen vagy onnan nézve, és de ezeket nem szabad, ezeket a kvázi buborékokat egymással versengő, vagy egymással ellentétes buboréknak hívni, vagy értelmezni inkább. Én egy nagyon biztonságos közegben nőttem fel, tényleg egy értelmiségi közegben, tehát az, hogy én a közélet iránt ennyire érdeklődővé váltam, az annak köszönhető, hogy az eszemet nem tudtam, és olyan nagy neveknek a lábánál labdáztam, és hallgathattam a beszédeket, mint akár Göncz Árpád maga. Mert a szüleim körül lévő baráti társaság, illetve az értelmiségi rendszerváltó közeg nagyapámtól kezdve, ez ami családi létünkhöz hozzátartozott. De ugyanígy kimentem minden télen, amikor leesett az első hó, akkor Csillaghegyen a helyi hajléktalanok, amik közösen lapátoltuk a havat a testvéreimmel. Az egyik legelső élményem az, hogy nem vagyok otthon, mert nem egyedül vagyok otthon, bocsánat, és csöngetnek, és pontosan tudtam, hogy le kell szelni két kenyeret, egy májkonzervet, meg egy almát, és oda kell adni a hajléktalannak, és elbeszélgettünk. Az én buborékom nem állt meg ott, pontosan a gyülekezeti lét miatt, hogy egy értelmiségi elvont buborék, hanem én nagyon sok olyan társadalmi csoport, vagy társadalmi, vagy más társadalmi csoporttal érintkeztem a születésemtől kezdve, amit nagyon sokan, akár a budapesti buborékban nem tapasztalhatnak meg. Talán pont ezért választottam a kisebbség szociológiát szakmámnak, azt 18 évesen olyan nem tudtam, hogy mi kéne, hogy én legyek, tehát mai napig nem értem, miért erőltetjük ennyire a gyermekekre, hogy a gimnázium, tehát talán már második osztályban ott tudni kell, hogy mire, milyen fakultációt választani, mit fog az ember utána tanulni. Én kiszalámiztam, hogy mi az, amit biztos, hogy nem, és itt találtam rá a szociológiára, mert az hajtott, hogy én valamit tenni szeretnék az ember, mert érdekel, hogy működik a társadalom, és azon belül kifejezetten az a kérdés, hogy különböző szituációkban ki mikor számít kisebbségnek, és a többség hogyan viszonyul a kisebbségeihez, legyen szó cigányságról, zsidókról, nőkről, fogyatékkal élőkről, máshogy gondolkodókról, vallásosokról, teljesen mindegy, honnan közelítjük meg ezt a kérdést, engem ez nagyon régóta nagyon foglalkoztatott, és emiatt lett ez a szakmám.
Szeretél volna te is egyfajta integráló személyiség lenni, mint aki a nagyapád volt, aki gondolom, hogy szabadon tudott átlépni társadalmi csoportok és politikai csoportosulások között, tehát valószínűleg nagyon jó kommunikációs képességgel is rendelkezett, mert ehhez biztosan kell, hogy szót értsél különböző társadalmi csoportokkal.
Amit én több generációsan öröklök és tanulok és látok és szeretnék továbbadni a fiamnak is, az empátiára való készség. Ezzel az ember egyrészt születik, másrészt pedig fejleszthető. És ha van hibája a mai oktatási rendszernek, hogy erre egyáltalán nem fektet hangsúlyt, és a társadalmi mintába sem építi bele, se a politikai vezetés, se senki, hogy az empátia az mennyire egy fontos dolog. Az, hogy utána az ember hogy kommunikál, az megint fejleszthető és kialakítható. De ha nincs meg az a szándék, hogy én meg akarom érteni, hogy a másik miért mondja, mit mond, milyen élethelyzetből mondja, milyen lehet. Tehát nem kell nekem valamit átélnem ahhoz, hogy átérezhessem a másik helyzetét. És ez jön valahol az evangélikus keresztényi vallási közegből is. Ezért mondom, hogy nem csak az édesapám ágiáról öröklött aktív politikai feladatvállalás az, amit kaptam, hanem az édesanyám oldaláról öröklött több generációs lelkészi, gyülekezeti, mentálhigiénés, édesanyám mentálhigiénés szakember nézőpont is. Mennyire fontos az, hogy a másikat meghald, ne csak meghallgasd. Ezt mind a kettőjüktől kaptam egyszerre, és szerintem ez az alapja annak, hogy számomra ennyire fontos volt megérteni a kisebbség-többség viszonyát.
Azt mondtad, hogy egy biztonságos környezetben nőttél fel. Voltál-e igazán olyan nehéz helyzetben, amikor azt mondtad, hogy most közvetlen közelről meg tudom tapasztalni, mikor valaki igazán bajban van, akár egzisztenciálisan, akár lelkileg?
Igen. Alapvetően amúgy a mi családunk egyetlen, tehát középosztálynak sem számított. Én arra emlékszem fiatal gyerek, vagy a kisgyermekkoromból, hogy kifejezetten szegény családi közegben voltunk, főleg amielőtt az édesapám, amíg édesapám csak lelkész volt, akkor abban az időszakban kifejezetten igaz ez. Én nekem is van egy-két emlékképem, de főleg amiket édesanyám mesélt, azért az ő friss családi életük, kisgyerekes életük, akkor még nem is éltem, az nem is Budapesten kezdődött, hanem Miskolcon volt segédlelkész édesapám. Úgyhogy vannak erről is történetek, engem egyáltalán nem... Anyagilag biztos, hogy nem nagy gazdagságban nőttem fel, de sohasem nem szenvedtünk hiányt. Tehát amikor azt mondom, hogy biztonságos közegben nőttem fel, azzal én nem feltétlenül egzisztenciálisat, hanem egy érzelmileg biztonságos közegben nőttem fel. Tényleg semben nem szenvedtünk hiányt, bár saját élményem, hogy az első saját téli kabátomat 10 évesen kaptam, és olyan nagyon büszke voltam rá, hogy ezt most én választhattam ki. Persze a több gyermekes családoknál, de az unokatestvérek között is mi mindent örököltünk, mindent továbbadtunk. Ez az enyém, tied, ez nem nagyon volt kérdés, és emlékszem, hogy ez nagyon fontos volt akkor, hogy van egy dolog, ami csak az enyém.
Egy darabig az embert, vagy a gyerekeket, azt hiszem, ez nem is érdekli, és valóban ez a 10 éves kor,
ez amikor... Ez megint csak neveltetés, hogy ha azt kapjuk a szülőktől, hogy nem ez a fontos, akkor a gyermeknek sem ez lesz az elsődleges.
Te aztán elkerültél, tehát elkezdtél Magyarországon tanulni, és elkerültél Hollandiába többször is, ugye, azt mondtad?
Igen, én az ELTE-n tanultam szociológiát, még az utolsó régi osztatlan képzésben, úgyhogy átérzek innen minden.
A szociológia az ELTE-n az egy nagyon menő szak volt, egy nagyon értelmiségi, nagyon menő szak.
Szerintem még mindig az, ha jól tudom, akkor nagyon nagy részben ugyanazok a professzorok tanítanak még, úgyhogy aki teheti, az menjen és hallgass őket, amíg lehet, mert a nagy okosoktól, vagy a tényleg nagyon jó szakembereink vannak Magyarországon, társadalomtudományi területen, és nagyon nagy gondolkodók vannak ott. Én 2008-ban mentem először Hollandiába, Erasmusszal, mert az ELTE-n engem nem vettek fel először az egyetemre, ezért ez hozzátartozik a történethez, mert egyetlen egy szakpárt írtam be, az akkor nem a szociológia volt még, hanem a történelem kulturális antropológia, és abban az évben az ELTE-n összesen két embert vettek fel erre a szakpára, úgyhogy szinte maximális pontszám kellett, és
egy
ezt nem értem el.
Egy jó tanuló lány voltál végig?
Nem, az volt igaz, hogyha valami érdekelt, akkor minden erőfeszítés nélkül jött az ötös, ha nem, akkor minden erőfeszítéssel jött a hármas, és akkor ennek az átlaga. Tehát természettudományi dolgokból hoztam a hármasokat, és történelem, irodalom, humán tárgyakból, pedig meg kreatív tárgyakból, mint a zene, a rajz, néptáncoltam, klarinétoztam, tehát ezekből a tárgyakból meg simán hoztam mindenféle erőfeszítés nélkül az ötöst. És erre mondtam mindig édesanyám, hogy te nem hülye vagy, csak lusta. Tehát, hogyha valami engem érdekelt, akkor önmagában az olvasás
kitűnő,
miatt...
Kitűnő, hogy
én nem mondtam kitűnőtlen.
Politikusnak lusta.
Nem, egyszerűen, és ezért értek meg nagyon sok fiatalt, és ezt a maszlagot, hogy ülj le és biflázd be, ezt abba kéne hagyni. Érdekessé kell tenni. Tehát én azt gondolom, hogy az átlag, én nem tartottam magamat, én nem voltam kifejezetten egy kimagasló diák. A nővérem, ő egy kitűnően teljesítő diák volt. Én nem. De azt is tudom, hogy mint a szivacs ilyenkor szív, utólag tudja meg az ember, mint a szivacs szívjuk fel a tudást, ha érdekel. És azok a tanáraim, akik valamiért érdekessé tették a dolgokat, azok elérték azt, hogy mint az irodalom tanárom, Urman Iván mai napig, tehát olyan verseket, olyan könyveket olvastatott el velünk, ami egyszerűen beintotta az ember fantáziáját.
És ehhez jött mindehhez neked Hollandia. Azért, ha megnézzük, hogy milyen szabad gondolkodású ország van Európában, akkor biztos, hogy Hollandia hozzátartozott. Tehát egyik ilyen létből bekerültél egy másik hasonló létbe, és ha jól tudom, ugye a férjed is holland.
Ez így van.
Mivel foglalkozik, és hogy döntött, vagy hogy jött, vagy hogy is működik ez a kapcsolat, hogy jött létre ez a kapcsolat?
Igen, vele a...
Olyan, ugye nekünk, aki még egy másik korosztály, egy külföldi férjelreve ritkasság, ennek a generációnak, meg a következő generációnak már annyira természetes, hogy összeelegyedünk a világ minden részéről, és abszolút minden módon multikulturális családok jönnek létre.
Igen, hát az én történet, vagy a mi történetünk az összekötődik az, hogy én az Erasmus egy év után hazajöttem befejezni az egyetemet, és 2010-ben, amikor én abszolváltam, akkor így úgy éreztem, hogy nagyon jó volt az elmúlt 5 év, de hogy nem szűkítette, hogy én mivel fogok foglalkozni, hanem tágította. És úgy éreztem, hogy én még nem vagyok kész arra, hogy a nagyvilágba szakmát válasszak, szociológiai és kisebbségszociológiai diplomákkal, és ezért visszamentem Hollandiába a kisebbségszociológián belül is szakosodni, és ez pedig migrációs és etnikai tanulmányok voltak. És így jutottam vissza újra Hollandiába, és ott ismertem meg a férjemet. Ez egy általános igazság, hogy ha külföldre mész, ne ess szerelembe, mert akkor ott maradsz. És én is ott maradtam. És így lett a tervezett egy évből a végén 6 év.
Ő is hasonló munkaterületen dolgozik?
Nem, ő egy teljesen más világból jön. Ő neki a szakmája alapvetően vendéglátós. Amikor mi megismerkedtünk, egy éttermet vezetett.
Nagyon jól mutatott a bár mögött?
Elképesztő jó. Elképesztő jó. Tehát én világéletemben az én párjaim mindig a legjobb barátságokból alakultak ki. Ő volt az első férfi, azt mondtam, hogy én nekem ezzel a csávóval dolgom van. És ő volt az egyedüli, mert a lakótársam ebben az étteremben dolgozott diákként, és már mindenkit ismertem, volt az egyedül, aki nem ismert fel soha. És ez nagyon, nagyon bántotta az én hiúságomat. Az egyik ilyen alkalommal, amikor ott beszélgettem, és ő is ott volt, megszakított valami beszélgetést, és felhúztam magamat, és beszóltam neki, hogy ez bunkóság. Nem emlékszem, egyikünk sem emlékszik, hogy mi történt utána, csak az, hogy hajnali 3-ig beszélgettünk. Így indult a mi kapcsolatunk. Azóta is folyamatosan beszélgetünk, és éjszakákon át tudunk nevetni. És amíg az ember együtt tud nevetni, addig minden rendben
van. Szóval elhoztad őt Magyarországra?
Nem, ő hozott engem vissza Magyarországra, sokkal izgalmasabb ez a történet. Mert hogy az történt, hogy 2015-ben a migrációs válság elkezdődött, illetve hogy a menekült áradat elindult, és emlékszem, amikor 2010-ben én elkezdtem a migrációs tanulmányokat, az első órán kérdezték tőlünk, hogy miért pont ez a szakirány. És én tisztán emlékszem, ez volt az volt a válaszom, hogy én azt tanultam az édesapámtól, hogy jogosítványt nem akkor csinálunk, amikor már vezetni kell, hanem amikor lehetőségünk van rá. És ugye ezt gondoltam a migrációról is. Magyarországon ez nem 2010-ben a szociológia képzésben is egy darab kurzus
mondtuk,
volt
hogy
erről.
Ez soha nem fog a közelünkbe kerülni.
Nem volt annyira.
Egyetlen fekete ember Magyarországon. Hát, tehát az
teljesen
nagyon furcsa.
Homogén társadalomban élünk, turistákat leszámítva se a kereszténytől nagyon eltérő, vagy a zsidó vallástól eltérő vallás nem nagyon tűnt fel. Persze, mindig is volt a buddhisták, de ez nem tűnt fel a társadalomnak. És ezért én úgy voltam vele, hogy ez nem téma, de lesz. Schengen határa vagyunk. Tehát, és én biztos voltam benne, hogy szükség lesz erre a szakértelemre. Előbb vagy utóbb szükség lesz Magyarországon erre a szakértelemre, és késő lesz akkor utána menni. Úgyhogy, és hát, ugye én közben kint ragadtam. Szerelembe estem, kint ragadtam, és Hágába kezdtem el egy emberjogi szervezetnél dolgozni, pakisztáni vallási kisebbségek érdekvédelmével. Az is nagyon-nagyon izgalmas terület, de hát ez jóval messzebb van Magyarországnál. És közben a szíriai háború miatt elindult a menekült válság, és úgy éreztem, hogy én nem ezért tanultam, hogy Hágába, egy kényelmes irodába, a világ másik végén élő, amúgy borzasztó emberjogi esetekkel foglalkozzak, hanem hogy hazavigyem ezt a tudást. És pont ebben a pillanatban volt az, amikor az Európai Bizottsághoz beadott gyakornoki programra a jelentkezésemet elfogadták, ami meg azért egy nagyon, mindenkinek ajánlom, ezt úgy hívják, hogy Blue Book Traineeship minden fiatalnak, hogy pályázza meg, életre szóló tapasztalat, belelátni az európai döntéshozatalba, az európai intézményrendszerbe, de azért nem olyan könnyű megkapni. És akkor jött a dilemma, hogy most hazamenni, vagy elmenni Brüsszelbe. És akkor meggyőztek, hogy menjek-e Brüsszelbe, mert az a tudás, hogy segíteni fog otthon, úgyis csak fél év. Fél évből lett 9 hónap, és akkorra ért össze a férjem, és azt mondta, hogy költözünk Magyarországra. Látta rajtam, hogy én szeretnék a szakmámba otthon tenni. Őt pedig nagyon érdekelte a Magyarország. Akkor már nagyon sokat járt ide, tehát akkor már itt voltunk 4-5 éve, tehát hogy azért neki nem volt ismeretlen Budapest, sőt nem volt ismeretlen Magyarország, több helyen jártunk közösen. Úgyhogy igazából ő döntött úgy, hogy most akkor költözünk. És az élet vissza is igazolt, mert hazaköltöztünk munkanélkül, mindenki azt mondja, hogy idióták vagytok, mind a kettőnknek volt biztos munkaszerződése külföldön, erre hazaköltözünk munkanélkül. Egy hónappal később a Menedékegyesületnél dolgozhattam már, ami nekem mindig is álmom volt, hiszen Magyarországon menekültügyben a Menedékegyesület nagyon-nagyon fontos munkát végez a jugoszláv háború óta. És én nagyon örülök annak, hogy oda kerülhettem, és ott dolgoztam másfél, majdnem 2 évig, és onnan azért álltam fel, mert közben a kormány, Orbán Viktor és szerencsés rendszere kitalálta, ugyebár, hogy a migráció, tehát addigra már ez a migráció elleni gerjesztő hangulat odáig nőtt, hogy áttolták a stopsoros törvénycsomagot, elkezdődött a civil ellenesség, és én hát migrációval foglalkozó civil szervezetnél ennek elképesztő mértékét kaptuk meg napi szinten, és engem nagyon-nagyon-nagyon felbosszantott az, hogy cselekvőképtelenek éreztem magamat, hogy a munkám nem arról szól, hogy Magyarországon a magyar állam által menekültjogban részesített szerencsétlen sorsú emberek integrációjában és továbbmenetelében segíthessek, hanem arról szólt, hogy hogyan tudom a szervezetet életbe tartani különböző pályázatok írásával az ENSZ menekültügyi központjába való járkálással. Miért? Szóval mert az állam támadja munkánkat. Igen, 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 igen.
Egy olyan kicsit munkát... úgy érezheted magad, mint mi most a független médiában.
Ez teljes mértékben így van. A média volt a követ, illetve ezek párhuzam, a civil szféra és a médiának az üldözés az párhuzamosan épült ki ebben az elnyomó rendszerben, és én azt láttam, hogy ha tényleg segíteni szeretnék, azt civilként már nem feltétlenül tudom úgy megtenni, és én közben belekeveredtem a Momentumba, ami egy alulról szerveződő fiatal csoport volt, tehát én nem egy párthoz csatlakoztam, hanem a baráti társaságom vált politikai pártá, mozgalommá és pártá. Én az olimpia alatt már elnökségi tag voltam. És akkor úgy éreztem, hogy így is úgy is választani kell a kettő között, mert nem csináltok, amikor kiderült, amikor már tudtuk, hogy pártá fogunk alakulni, pártpolitikát nem csinálhatok civilként. Mert politizáljon a civil, de ne pártpolitizáljon, ezzel egyetértek. És akkor ott választani kellett, és úgy éreztem, hogy akkor az én utam a politika, mert ezt a háborút, ezt a harcot, ezt már politikai sikon kell a rendszerrel megvívni, ezt már független civilként nem tudom.
A család egyetértésével? Tehát mit szóltak a szüleid? Azt mondták, a család... na tessék. Folytatódik
az én édesapám és édesanyám is olyan, mint bárkinek az édesapja és édesanyja félti a gyermekét. Nem szerették volna, hogyha... Nem mondom azt, hogy nem szerették volna, ezt nem tudom, ezt sose kötötték az orromra, hogy alapvetően mit gondolnak, félteni féltettek. Édesapám mindig azt mondta, hogy politizálni az menjen, aki mögött biztos szakma áll, mert a politika az nem karrier. A hát politikából
remélem,
legyen mindig hova visszamenni.
Remélem, a férjed nyitott egy jó kis vendéglőt, és akkor...
Egyelőre azzal segít a legtöbbet, hogy nekem nem kell főzni, nem szeretek főzni, ő viszont zseniálisan főz, zseniálisan.
Tényleg, mivel foglalkozik?
Amikor az a költöztünk, akkor az volt a terv, hogy éttermet nyit, és akkor mondtam, hogy nézze meg, hogy ő szeretne pont ezen a Magyarországon éttermet nyitni, mert azért a COVID alatt szerintem mindenki hallhatta, hogy a vendéglátás ma Magyarországon a legkiszámíthatatlanabb műfaj, kivéve, ha valaki kormány közeli ember, de azt mondtam, hogy azon az úton mi nem fogunk járni. És ő közben elkezdett a multivilágban munkát vállalni egy holland cégnél, és most saját kis startupját építgeti külföldi piacon, de Magyarországon élve. Úgyhogy ő jól el van, és leginkább érzelmileg.
De főz is megmaradt, akkor ezt te élvezed egyedül szólóban, értem.
Hát
értem.
Persze, ezt mindig ilyenkor visszacseng, ezt is édesapám mondtam, hogy gyerek voltam, hogy nem kell mindenhez érteni, csak jó, ha mindenhez van egy telefonszám, hogy ismerd azt, aki ért hozzá. Úgyhogy én ezzel a gondolkodási sikon azt mondtam, hogy én megtanultam főzni, de sose élveztem.
Téged tanítottak otthon a politikára. Nem kell mindenhez értened, csak mindenhez kell, hogy legyen egy telefonszámod. Igen.
De azért az büszkén felvállalom, hogy mosni még mindig én mosok jobban, úgyhogy és ezt szeretem is csinálni. Na, mindenki csinálja azt a házvezetésben, ami számára a legjobb. Én főzni nem szeretek, ez nekem egy kötelező plusz, eltakarítani utána sokkal inkább.
Annyi szerencséd valószínűleg van, hogy neked nem kellett azon gondolkodnod, hogy a férjed féltékeny a politikai karrieredre, vagy a közszereplésedre, mert valószínű odakint Hollandiában erről sokkal liberálisabban gondolkodnak, vagy szabadabban gondolkodnak, mint itt Magyarországon, és nem kellett őt beraknod különböző, nem tudom, katonai pozíciókba, vagy különböző állami cégek felügyelő bizottságába ahhoz, hogy megnyugtasd, hogy ő is valaki.
Ez biztos, hogy ezt el kéne tanulni a hollandoktól, mert nem csak a hollandoknál létezik ez a kulturális adottság, illetve hát ők is megtanulták, hogy az embert a teljesítmény alapján ítéljük meg, és nem azt, hogy éppen nőnek vagy férfinek született, mert biztos benne, hogy Hollandiában is vannak elnyomó férfiak, és Magyarországon is vannak nagyon progresszív férfiak, ahogyan például a Momentum közösségében én megtapasztaltam, ez létezik ez a fajta új generációs szemlélet. De nálunk ebből tényleg soha nem volt probléma.
És egyébként mennyiszer kaptad meg azt, hogy nőként... Na most ne kapalj már ennyire, ugyan már.
Alapvetően ezt így ennyire premier plán nem kaptam, meg kaptam rengeteg szexizmust. Főleg a legelején.
Mire gondolsz?
Amikor belibbentem egy direkt használom ezt a szót, mert hogy tényleg úgy élték
most
meg ezek a férfi.
Most is szoknyában vagy, és ahogy nézem, libeg is körülötted, igen.
Voltam olyan megbeszéléseken az elején, ahol én képviseltem a Momentumot, és egy halom 50 pluszos öltönyös pocakos kopaszodó. Tehát a sztereotíp férfi politikus vett engem körül, akik másra nem tudtak beszélni, mint az, hogy mennyire örülnek annak, hogy egy üde fiatal kislány itt van közöttük. A kislány többször is aláhúzva, tehát akkor már voltam 30 éves, de semmi baj. És kifejezetten minden a kinézetről, minden a csengő hangról szólt. Tudom, hogy
már
vannak
körülöttem
nők, akik...
Most, hogy mondtad, valóban.
Próbáltak bókolni. Na most ezt esetlenül, szexistán... Én ezeket a szituációkat mindig humorral próbáltam megkezelni. Tudom, vannak női kollégáim, akikből ez előhozza az indulatokat, hogy álljon már meg a menet. Fiatal nő vagyok, politizálok, tehát hagyjál engem békén a csengő hanggal, meg a belibbenő szoknyácskával. Én abból próbáltam mindig előnyt kovácsolni, hogy ezekre rájátszottam. Nem a csengő hangra, meg a belibenő szopnyára, hanem hogy nem vártak ezek a férfiak tőlem többet. Aha, mint az,
szóval
hogy ide színfolt legyek.
A butuska
nem kellett eljátszani, hanem nem sértődtem meg, nem említettem meg az első adandó alkalommal, hanem amikor elkezdődött a megbeszélés. Akkor egy ponton nagyon határozott szót kértem, és kellő mosolya visszafogottsággal leiskoláztam őket.
Szegényeket lemerevedik.
Hagyjuk a bonyolult szavakat. Mert hogy én, ez nem tudom, hogy ez is a női politizálás miatt van-e, vagy egyszerűen azért, mert fiatalok voltunk, politiká kívülről jöttünk, és a momentumosoknak alapvetően volt egy ilyen megélése, hogy nekünk több kört kell futnunk, hogy komolyan vegyünk minket. Biztos, hogy amúgy turat alatt benne volt az is, hogy és még egy lapáttal rátesz arra, hogy fiatal nő vagyok, és azt a fiatal férfiak máshogy játsszák el, de nem volt olyan megbeszélés, amire ne érkeztünk volna elképesztően felkészülten.
Egyébként visszatérve a bogokra, két ilyen szektaszerű nézet alakul ki mostanában a nők között. Ugye ez részben a feminizmus, részben a MeToo mozgalom. Az egyik rész azt mondja, hogy már ha bokolnak nekem, akkor az már mélyen sértve értem magam, és érzem magam, és abban a pillanatban vissza kell utasítanom. A másik fele pedig azt mondja, hogy hát igazából nekem jól esik, ha bokolnak. Az már más kérdés, hogy mire használom, ahogy te is mondtad. Tehát hogy vagy te ezzel? Mit gondolsz? Azzal, hogy utána fütyülnek mondjuk az embernek a munkások az állványokról, megsértik a te női mi voltod? Vagy nem sértik meg a te női mi voltodat?
Igen, ezt rengeteg ilyen vitába vettem részt. Voltak nagyon vad feministák, akik számon is kérték rajtam, hogy én ezen miért nem sértődöm meg. Én mindig azt mondom erre, hogy kontextus függő. Tehát ahol szerintem ez teljesen egyértelműen, az esetek többségében lehet érezni, hogy jó vagy rossz indulattal történik. És lehet, hogy esetlen szexizmus, ami megfogalmazódik, de jó indulattal történik, ott arra nem a megsértődés a válasz, hanem szerintem ezt lehet emberileg visszajelezni úgy, hogy, vagy humorral, hogy érezze a másik, hogy messzire ment. Nekem az egyik kedvenc én utánam fütyülés, az pont amikor Brüsszelben gyakornok voltam, ahol laktam, ott a sarkon egy épületet újítottak fel, úgyhogy hosszú hónapokon keresztül jó flamand munkás emberek előtt mentem el minden reggel 7:30-kor, és tényleg fütyülő verseny volt. De nem csak nálam, ez mindenki. Tehát ez valamiért a munkás kultúrához hozzátartozik, hogy így nem egyszerűen, nem szekálni akarják a hölgyeket, hanem ez egyfajta kommunikáció az utca emberével. Tehát, hogy ez is egy... Nem tudom, ez miért kell eltávolítani magunkat attól, hogy vadidegen emberekkel interakcióba kerüljünk. Persze, esetlen és szexista. Az első alkalommal fel se tűnt, mert hogy valószínűleg zenét hallgattam. A második alkalommal feltűnt, és nem értettem, hogy így akkor ez most erre most hogy kéne reagálni. A harmadik alkalom, a harmadik reggel megfordultam, és jó, erős valószínűleg magyar akcentussal, hollandul visszaköszöntem nekik, hogy nektek is jó reggelt. Na, leesett az álluk. Onnantól kezdve ezzel kezdték, hogy húje morhe. És akkor én mindig visszaköszöntem nekik. És nem tudom, hanyadik alkalommal már le is jöttek az állványról, és kalapot emeltek. És aztán, tehát ezek a pár hónap alatt kvázi összebarátkoztunk. A reggelekhez hozzátartozott az, hogy én rájuk mosolyogok, ők akkor így, hát megkapták, ha nem, ők meg kedvesen jó reggelt kívánnak, és addigra megtudták, hogy én magyar vagyok, tehát ennél tovább nem fog menni a kommunikációnk, mint a jó reggelt, és további szép nap. napot, és nekem meg bearanyozta a reggel, meg igazából hiányzott, amikor nem voltak ott, mert hozzá tartozott a napi rutinhoz, hogy egy mosolyal fog kezdődni.
Pont ezt
és ez egy esetlen szexizmusból indult el.
A napi boldogság adagotokat.
De én azt is elfogadom, ha valakit ketten. Ez zavar. Tehát, hogy minden nő más. Tehát ez, én ezért nem szerettem a beszéljünk a nők helyzetéről, és akkor meg vagyok hívva, mint nő, mert a nők nem, a nők sem egy homogén csoport. Mindannyiunknak más esik jól, és más nem. Engem, az én lelkem ebből a szempontból konzervatív, engem jól tud esni az, hogy kinyitják előttem az ajtót.
Egyértek.
És van olyan ismerősöm, akinek meg ez megalázó, de őszintén ő úgy érzi, hogy tehát ő nem egy kisasszonyka, aki, hanem ő ki tudja nyitni magának az ajtót. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból most, hogy változik a világ, és tényleg változik a világ, ez a mi felelősségünk új generációs feminista nőként, hogy az új generációs feminista férfiak felé jelezzünk, hogy mi fér bele, és mi nem. Ne várjuk el, hogy ők azonnal tudják, hiszen nincs a homlokunkra tetoválva, hogy mi esik jól, vagy mi nem. Emlékszem, hogy nagyon zavarba jöttem, amikor megválasztott képviselőként, tehát először is a képviselői megbízó levelemben az van odaírva, hogy Donát Anna képviselő asszony. És így az üttő állt meg bennem, hogy 100 évvel előtte vagyunk. Aztán elkezdtem gondolkozni, erre nincs amúgy a magyar nyelvben megfelelője, tehát hogy hivatalosan asszonyoznak. És ekkor elkezdtünk erről beszélgetni momentumos lányok, hogy ez kit zavar, kit nem zavar, ez a megszólítás. Egészen addig, amíg először el nem mentem Strasbourgba, ahol kinyitották az ajtót, és azt mondták, hogy Madame Donát. És azt mondja, hogy igazából, de ez ugyanaz franciául.
És kicsit jól esett.
És azt mondtam, hogy ez igazából, ez miért ijeszt ez a kifejezés? De ők ezt nem tudhatják, hogy ez most rendben van, vagy nem, amíg én nem szólok. És ezért mondtam másoknak is, hogyha neked az asszony, a képviselő asszony az sok, akkor jelezd, hogy inkább tegeződjünk, vagy mondjunk valami mást, de hogy ezt ne várjuk a külvilágtól, hogy tudja rólunk, hogy milyen személyes ízlésünk ezzel kapcsolatban.
Kicsit összecsúsznak a dolgok, mert ha az utánunk fütyülő munkást zaklatásnak vesszük, és azt mondjuk, hogy micsoda szexuális zaklatásnak vagyunk kitéve, akkor talán elvesszük a hangsúlyt az olyan dolgok elől, amik valóban sokkal szörnyűségesebbek és keményebbek, és így összemosódnak, és minden dolog könnyűvé válik, és elveszi a hangsúlyt az igazi szexuális zaklatásról, ami pedig igenis jelen van a világban, és nagyon is kellene vele foglalkozni.
Ez így van.
Jó. Akkor mi
igen, jó, ez egy messzire vívő kérdés. Nem, biztos vagyok benne, hogy vannak esetek, ami egy fütyüléssel kezdődik, és utána nem áll meg. Tehát, hogy nehéz általánosságban beszélni erről a témáról, de az is biztos, hogy ez a, nem látjuk a fától az erdőt, amikor egy ilyen banális példán keresztül próbálunk egy sokkal összetettebb témát megközelíteni.
Szóval te köszönöd szépen, jól el vagy a női politikusi léteddel.
Természetesen igen, de ez köszönhető egyrészt a neveltetésemnek, hogy soha sehonnan nem kaptam meg, hogy miért ne vállalhatnék én nagyobb szerepet, tehát hogy azért ez függ, hogy ki honnan indul, és ez igazságtalan ma Magyarországon. És nem feltétlenül anyagi vagy az, hogy Budapest vagy vidék, szerintem elsősorban családi, de nagyobb, szélesebb kulturális nevelés kérdése is az, hogy mit hallott a kislány korába. Van egy momentumos képviselőhölgy, aki vidéken, kisebb településen nőtt fel, és nagyon-nagyon jó volt ez az ő története, nagyon-nagyon jó volt matematikából. És amikor közeledett 8. osztályban a kérdés, hogy hova menjen gimnáziumba, vagy középiskolába, vagy szakközépiskolába, tehát milyen szakmát szeretne majd később, akkor behívták őt, meg egy fiút, mind a ketten színötösök, matematika versenynyerő gyermekek voltak, és amíg a fiúnak előadták azt, hogy menjen ebbe a gimnáziumba, és onnan majd a műszaki egyetemre, és nem tudom, addig ennek a lánynak azt adták elő, hogy zseniális matek tanár lesz majd belőled, ha elmész ide vagy oda. És ezzel egy pillanatig nem akarom leszólni a matek tanárságot, sőt, ez egyik legfontosabb dolog, mert hogyha a gyerekeket nem tanítjuk meg logikusan gondolkodni a általános iskolai és középiskolai matekon keresztül, akkor később is nagy bajok lesznek, mint ahogy látjuk, mint most. Csak egyszerűen az, hogy már ott a legelső olyan alkalommal, amikor a külvilág visszajelzést ad annak, hogy jól tanulsz, jól vág az eszed, mire, meddig mehetsz, ott nem egy opcióként volt felsorolva az, hogy tanárnő vagy tanítónő, hanem a végállomás. Miközben lehetne mérnök, atomfizikus, bármi, nem feltettek neki kérdést, hogy mit szeretné lenni, hanem egyszerűen közben is álmodj róla.
Itt van nekünk egy Karikó Katalinunk például.
Hát ez az.
Tehát azért van, a ti nagy csatátokkal Gyurcsány Ferenccel mennyire van benne a férfinői harc? Néha, mintha azt érezném...
Ennek semmi köze. Nem, igen. Nem kell mindenből gender kérdést csinálni, csak azért, mert a érezném, kormány ezt szeretné.
Igen, igen.
Semmi köze ennek a női-férfi történetnek. Politikai kultúráról van itt szó. Én elégszer kifejtettem az a fajta politikai kultúra, amit ő képvisel, és ahogyan ő a politikáról gondolkodik, annak látjuk most is kormányon az eredményét. Én ezzel nem tudok azonosulni, és nem azért kezdtem el politizálni, hogy egy fiatalabb, vagy egy újabb generációként ugyanerre az útra rálépjünk. Az erő politikáját én értem, de nem vagyok hajlandó elfogadni.
Mit gondolsz, mire tudjátok a momentumot, mennyire tudjátok a momentumot felhozni a választások idejére, és te mit szeretnél a választások után? Magyarországon maradsz, vagy visszatérsz Brüsszelbe, vagy egyáltalán hogy képzeled el a jövődet? Tehát van-e valami olyan extra a tarsolyotokban, amire azt mondod, hogy a momentumot sikerül újra visszahozni egy kicsit jobban a statisztikákba és a népszerűségbe? És
jelenleg a legutolsó mérés szerint a biztos pártválasztóknál 9%-on vagyunk. A Momentum támogatottsága mindig is felle jójózott. Miért? Mert a mi szavazói bázisunk nem egy olyan old school típusú elkötelezett szavazói bázis, mint amihez különböző pártok hozzá.
Szóval, akár a demokratikus koalíció, akkor
amikor jól csinálunk valamit,
akkor nem.
És ha rosszul sikerül egy interjú, vagy butaságot mondok, azonnal mérhetően beesünk. Mert nyilvánvalóan egy fiatalabb választói bázisunk van alapvetően, mint a többieknek, és én amúgy, tehát ez nehézé teszi a munkánkat, valahol amúgy büszke vagyok rájuk, mert kritikusan gondolkoznak. Tehát nem elégszenek meg azzal, hogy a lila az egy szép szín, és akkor maradjunk egy szektába, tehát ez nem elég, hanem újra és újra meg kell mutatni, hogy az az értékrend, amit mi vallunk, az nem üres beszéd, hanem annak szellemében cselekszünk. Hogy bátran bele tudunk állni dolgokat, hogy bátran ki tudunk mondani dolgokat. Tehát amikor én a Demokratikus Koalíció új plakátkampányát kritizálom, akkor nem egyszerűen be akarok szólni a Ferinek.
Pedig
ahogy
beszóltál
ezt
keményen ezzel a Heiningerrel.
De ez nem beszólás, hanem ez egy őszinte értékvállalás. Tudom, hogy az ellenzéki oldalon is sokan azt gondolják, hogy de a Fidesz ellen a Fidesz eszközeivel kell harcolni. Én azt gondolom, hogy ha elkezdünk ezen az úton menni, azzal olyanná válunk, mint ők.
Hát gondolom,
esélye se lesz ezt az undormányt leváltani, amit ők létrehoztak, mint rendszer. Nem egyszerűen kormányváltásra van szó. Morális válságban van az ország. És erre akarunk mi még egy lapáttal rátenni. Bocsánat, ha erről szól az ellenzéki politika, abból én nem kérek. És addig, amíg én ellenzéki politikai vezető vagyok, addig minden eszközt meg fog ragadni, hogy kinyilvánítsam, hogy nem, nekem ettől hány ingerem van, én nem ezért politizálok. Akinek ez fontos, az jön velem. Aki nem, az szavazon a demokratikus koalícióra. Én hiszek a demokráciára, a demokráciában. Nem azt mondom, hogy aki máshova szavaz, az nem gondolkozik jól. Mindenkinek a saját lelkiismereti szabadsága. Az én lelkiismereti szabadságom nem engedi meg, hogy átlépjek bizonyos vörös vonalakat értékrendileg, csak azért, mert a Fidesz elnyomó választási rendszerében koordinálnia kell az ellenzéki pártoknak ahhoz, hogy bizonyos városokat, településeket, kerületeket szabadként megtarthassunk. Racionálisan le kell koordinálni, de ki kell tudnunk állni az értékeink mellett, mert ha ezt is sútba dobjuk, akkor tényleg mit várunk a választóktól? Miért válasszanak minket?
Talán azért, amiért a Fidesz tudják választani, hogy nagyon jól tudja megszólítani őket, vagy igaz módon, vagy nem igaz módon.
Én maradok az igaz módonon. És az, hogy a kérdés második fele, szerintem sokkal izgalmasabb, hogy mi lesz.
Beszélj egy pillanatra még. Mennyire ismeritek a vidéki szervezeteiteket és a vidéki szervezeteitek munkáját?
Teljes mértékben tett, hogy ezt nem...
De csak arról jutott eszembe, hogy Vas megyében egy elég aktív csoportotok van.
ez így van, és kifejezetten a szombathelyi momentumos csapatunk 2017 óta nagyon, nagyon aktív. Egyik azon szervezetőinknek, akik a 18-as választás után sem álltak le, és sokkal erősebben jöttek ki belőle. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a Nagy Donátra, a Lukács Danira és mindenkire.
Most megdicsértük őket, igen.
Szeretném őket megdicsérni, mert sehol nem könnyű, sőt, nem sajátítani akarom magamat, meg egyikünket sem, de ez egy piszok nehéz ellenzéki politikát csinálni teljes ellenszélben úgy, hogy nagyon nehéz eredményeket elérni, miközben ha nem éri sikerélmény a politikai párthoz tartozókat, vagy a politikusokat, az hat a kreativitásukra, az hat arra, hogy hogyan közítsenek meg újabb és újabb kérdéseket. És nekem ezért fontos, csak hogy összekössem az előző kérdéssel. Igen. Ezért is fontos európai parlamenti képviselőnek lenni. Számomra ez nem vagy-vagy, ez nem Brüsszel vagy Budapest. Ez egy. Én az elmúlt 5 évben ingáztam. Heti szinten ingázom. Nekem nagyon-nagyon fontos itt maradni Magyarországon. Én magyar-európai parlamenti képviselő vagyok. Tehát, hogy meg lehet oldani azt, hogy egyszerre két országban legyen az ember jelen. A munkát el lehet végezni, és alapvetően arra szerződtem, hogy Magyarország hangja legyek Európába, és Európa hangját visszahozzam. Ezért vagyok ma Szombathelyen. Mert ezekről igenis kell beszélni. És nem túl sok európai parlamenti képviselő járja folyamatosan az országot, mint én is, Cseh Katalin, mert hosszú, nagy fórumokon keresztül lehet igazán átadni, hogy miről szól az európai parlamenti munka, nem egy-egy sajtó tájékoztató keretén belül. És nekem azért fontos európai parlamenti képviselőnek lennem, mert ezáltal megadatik az a lehetőség is, hogy a munka, amit én elvégzek, a kemény munkámnak igenis van gyümölcse. Ér engem nem csak, hogy sikerélmény, de ezáltal, hogy tehát én az európai platformot tudom használni arra, hogy Magyarországon sikert érjünk el. Magyarország érdekében. Rengeteg politikai eszközt a Fidesz kiürésített az ellenzéki politikusok kezéből itthon Magyarországon. A parlamenti képviselőknek alapvetően nincsenek már jogosítványaik. Hiába mondják azt, hogy a magyar parlamentben a képviselőnek van törvényalkotó kezdeményezési joga. Tehát, hogyha van egy jó ötlete, akkor elméletileg ott a jogszabály, beviheti a parlamentbe, és abból lehet magyar jogszabály. Hát csak a szakbizottságon nem megy keresztül, nem, hogy napirendre vennék.
Szóval azt mondod, hogy te odakint sokkal többet tehetsz az országért.
Ez így van.
Mert hogy te ahhoz értesz igazán.
Nem igen. Tudom, hogy a kérdésnek mi lesz a második fele, de igen, nem véletlenül rengeteg kezdeményezésünk ért már most arra sikert. Nekem az egyik legfontosabb első sikerem az volt, hogy azonnal becsatlakoztunk a következő, illetve már most tartó költségvetési vitákba, és igenis megdupláztam én például azt a közvetlenül leívható forrás anyagot, vagy forrás összeget, amit például a civil szervezetek lehívhatnak. Cseh Katalin a városok által lehívható közvetlen forrásoknak a bővítésén dolgozott sikerrel. És azt gondolom, hogyha valami ma Magyarországon lehető leghasznosabb, ha közvetlen európai forrásokat tudunk civil szervezeteknek, médiumoknak.
Mármint közvetlen leoszthatóra.
Hát közvetlen, igen. Nem az állam döntse el, hogy mely város, mely civil szervezet, mely közösség érdemes arra, hogy az Európai Unió támogatását élvezze, hanem az Európai Uniótól közvetlenül kaphassanak meg munka és érték alapján a támogatást arra, hogy európaiságukat meg tudják bizonyítani.
Egy utolsó kérdés. Ugye, ha úgy nézzük, akkor te ennek a fiatal politikusi generációnak, aki két ország között él tulajdonképpen, Hollandia és Magyarország között, az EP-be képviselő régóta, jó lobbista a nemzetközi térben, a pártját vezeti. Mikor arra gondolsz, hogy nagyon hozzá vissza kellene térned a magyar rögvalósághoz, meg egyáltalán, hogy ebből kilépj, és úgy lásd az ezen kívüli világot, mit szoktál csinálni? Mivel hozod vissza magad a rögös, rideg magyar létbe?
A rögös magyar létbe, vagy mi az, amiből egy picit levegőhöz jutok?
Mondhatod mind a kettőt. Mi az, ami, mert az egyik a fáradtság jele, hogy nagyon sok munkával jár, a másik pedig a buborékból való kilépésnek a módszere, hogy ne maradj benn, mert nagyon sok emberrel megesik, és lehetne most a politikusokat sorolni, akik kikerülnek Brüsszelbe, ott élnek egy viszonylag nyugodt, jó életet, és egy egészen más dimenzióba kerülve már közük sincs igazából a magyar valósághoz, és nem is nagyon akarnak a valósággal
igen, foglalkozni. Igen, ezzel nem értettem a kérdést, mert hogy az előző válaszom, és akkor most konkrétabban kimondom, igen. Én sose költöztem Brüsszelbe, innentől kezdve soha nem tudott beszívni a kinti buborék. Egyszer voltam kint egy húzamba két hetet, mert úgy jöttek ki a dolgok, hogy inkább hétvégére is kimaradtam, ez természetesen még a gyerek születése előtt volt, sőt, COVID előtti időszak volt még, és emlékszem, hogy a második héttel megkezdtem úgy érezni, hogy itt megkergülök, mert hogy hirtelen abban, tehát ennyi idő elég ahhoz, hogy úgy érezze az ember, hogy minden hirtelen nagyon fontossá válik. Ott is van még egy konferencia, olyan elkezd zsizsegni az ember, tényleg nagyon sok minden történik, és így kellett magamat emlékeztetni, hogy a kutyát nem érdekli Magyarországon, hogy még a 100. nyitó beszédet is megtartom egy konferencián, ami nagyon fontos, fontos a munkánk miatt, fontos a nemzetközi kapcsolati tőkeépítésben, csak jól kell tudni szerintem ezt egyensúlyba hozni, hogy mi az, ami fontos, mert segíti a munkánkat, mint magyar európai parlamenti képviselő, és mi az, ami inkább a saját egónk és fontosságunk hangsúlyozásáról szól. És azért a brüsszeli buborékban nagyon sok olyan esemény van, és olyan dolog, ami igazából a buboréknak szól, és nem Európáról, vagy nem a tagállamokról, ahova hazavisszük a politikát. Ebben nagyon-nagyon segít, ha az ember nem költözik Brüsszelbe például. De azért nem szólnék ellen azoknak sem, akik oda költöznek, főleg én azt veszem észre, hogyha az embernek több gyermeke van, sok gyermeke van, akkor jobban jár, ha Brüsszelbe költözik, különben akkora áldozatot kell, családi áldozatot hozni, tehát nem lehet ingázni ennyit. Én úgy tudok ingázni gyermek mellett, hogy egy éves koráig mindenhova jött velem, tényleg mindenhova, és most is nagyon sokszor. Illetve ha megyek, akkor két nap egy éjszakában összesűrítem a dolgokat, kivéve a strasburgi hetet, mert az strasburgi hét. Meg lehet oldani, meg persze, ahogy én azt gondolom, hogy ez nem csak a politika, hanem bármilyen munkavállaló, amikor gyermekkel, fiatal, pici gyerekkel van a családban, akkor a munkaterén kompromisszumokat kell kötnie, kevesebb feladatot elvállalnia. Persze én közben Magyarországon egy több feladatot látok el, miközben a brüsszeli feladatokban racionalizáltam sok mindent. Például milyen konferenciákra megyek el. Nem a jogalkotási terén, azon nem racionalizáltam, az számomra továbbra is nagyon-nagyon fontos és prioritás lesz, hogy jogállamisági, demokráciavédelmi, kisebbségvédelmi kérdésekben harcoljak európai szinten, ez Magyarország érdeke is. Úgyhogy a magyar valóságtól azért nem szakadok el, mert én nem repülök többet egy héten, mint amennyit vidékre járok. És szerintem ez egy nagyon fontos kulcsmondat. Ezen a héten 3 vidéki fórumot tartok. Jövő héten 2 repülök.
Tehát, hogy ez... Hát akkor át is adunk téged a Szombathelyi Fórumnak, úgyhogy Donát Annának köszönöm, hogy ezen a vegyes témájú beszélgetésen részt vett.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hát jó bízás mindenfelé. Azt hiszem Magyarországra ráfér. Meg ilyenek a vidéki szervezetek mindenfajta szervezetben, hogy így jobban.
És éljenek azok a vidéki helyi hősök, akik hajlandóak felemelni a hangjukat a közösségük érdekében, legyenek azok pártpolitikusok, legyenek azok civil szervezeti vezetők, legyenek azok helyi közösségszervezők. Én azt gondolom, hogy mindegyikük megérdemel egy hatalmas tapsot és gratulációt.
Nektek köszönöm a figyelmet, hogy végighallgattatok bennünket, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, meghallgassátok a podcastjeinket. Donát Annának még egyszer köszönöm, nektek is. Sziasztok, Rozsdán Gyöngyit hallottátok.